131. Zsoltárból fogom Isten igéjét olvasni, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. Megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Grádicsok éneke Dávidból. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után, sőt, lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva, mindörökké. Köszönjük neked, Urunk, ezt a drága, kijelentett igazságot, és most kérünk téged, Istenünk, hogy add meg ennek az igazságnak a kulcsát, hogy hozzá tudjunk férni. Az Úr Jézus Krisztus nevében cselekedjük ezt, amikor így kérünk téged. Add, Urunk, hogy ne maradjunk egyikünk előtt sem rejtve, amit ma üzenni, mondani akarsz nekünk e régi sorok által. Amen.
Amen.
Foglaljunk el. Furcsa dolog egy ilyen zsoltárt, egy ilyen imádságot, egy ilyen embernek a szájából, tollából olvasni, mint Dávid király. Dávid király a juhok apla mellől jutott a királyi pozícióba, a trónszékre, és amikor egy ilyen karriert fut be egy ember, akkor mi nem azt szoktuk meg, hogy arról beszél, hogy az én lelkemet alázatra indítottam, nem fuvalkodtam fel, hanem azt szoktuk meg, hogy azok az emberek törtetnek. Kicsik voltak, de könyököltek, bíztak magukban, ez a tanács, bízzál, higgyél magadban, ne hagyjad a dolgokat, csak azért is, te fogsz nyerni, tied a győzelem, menjél előre, nyíl egyenesen. És egészen furcsa egy olyan embert látni, aki a juhok apla mellől kicsi pásztor fiúként ott van kiküldve, félretolva, a testvérek meg sem emlékeznek róla, amikor jön Sámuel és királyá akar tenni valakit az Isai fiai közül, eszükbe se jut a kisöcsi, aki kint hárfázik ott a juhok mellett, és nem is gondolnak rá. Hát ebből lett először az, hogy csodák csodájára őt választotta ki Isten embere, rá önti az olajos szaruból az olajat, azt mondja, királlyá kellek. Hát mindenki pislogott, aztán mindenki ment a maga dolgára, Dávid is ment vissza a juhok mellé. Aztán egyszer csak azt látjuk, hogy egy szolgának a ajánlása folytán ez a kis pásztor fiú már benn van a királyi palotában és zenél, hárfázik. Hát még mindig nagyon messze van a királyi tróntól, fizikailag talán egy méter választja el, de lelkileg annál több. Utána azt látjuk, hogy már katona legyőz egy nagy ellenséget, és utána már katona. Aztán azt látjuk, hogy hadvezér. Egyre inkább emelkedik fel. Aztán azt látjuk, hogy üldözik az élete egy hajszál híján, elvész, de utána mégiscsak Isten kegyelméből. Először egy ország résznek a királya, és azután később az egész Izraelnek a királya lesz. És szépen lassan felemelkedett az ő élete, Isten megáldotta őt, és nincs törtetés, nincs ambíció, hanem van az imádság, amit felolvastam. Nem fuvalkodott fel az én szívem, és a szemeim se láttak magasra, nem jártam nagy dolgok után, és erőmet meghaladó csoda dolgok után. Mintha úgy látnánk, hogy itt más törvényszerűségek mozgatják az embereket, mint a világban. És ez valóban így van. Isten országában egészen mások a törvényszerűségek. Többször említi a Szentírás, hogy Isten emelte fel Dávidnak a szarvát. Hát a szarva hatalomnak a jelképe a Szentírásban. Isten maga emelte fel Dávid hatalmának a szarvát. Miért volt ez? Hogyan lehetséges ez? Milyen törvényszerűség érvényesít, ha nem a könyöklésé, ha nem a tulakodásé, ha nem az erőszakoskodásé, akkor milyen törvényszerűség érvényes? Nagyon szépen megfogalmazza ezt éppen maga az Úr Jézus Máté evangéliumának 20. részében, a 25. verstől. Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen aki szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen aki szolgátok. Hát itt a megoldás. Aki előre akar jutni, szolgáljon. Hát a világban pont fordítva van. A kicsik szolgálnak, és aki már egy megteheti azt, az már mossa kezeit, övi a döntéshozásnak a felelőssége, de utána a koszos munkából nem veszi ki a részét. Isten országában fordított a helyzet. Aki első akar lenni közöttetek, a szolgálja. Kétszer fordul elő ebben az ige versben, amit Jézustól idéztem, a szolga szó. Kicsit máshogy hozza az eredeti nyelv, picit jobb lesz pontosítani, hogy mit is jelentenek ezek a szolgák, meg ez a szolgálat. Először, amikor azt mondja, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az szolgáljon, akkor azt a szót használja az írás, amit mi is jól ismerünk, az legyen diakónus, felszolgáló. Ez a megnevezés a cselekedetre utal, hogy mit csinál az az illető. Hát a többieknek felszolgál, hát pontosan úgy, mint egy pincér. Ők esznek, én megviszem ki nekik. Ők jól laktak, én meg letakarítom utánuk a szemetet. Ezt jelenti a diakónus. Ezt kell, hogy csinálja. Ilyen felszolgálást végzünk egymás felé, és akik nagyok akarnak lenni, azoknak ilyen szolgálatban kell állniuk. Isten azokat felmagasztalja, megdicsőíti. Egyszer hallottam egy református lelkipásztornak a bizonyságtételét, aki elmondta, hogy elmentek ilyen lelkész gyűlésre, és ott volt a püspök. Nem személyesen hallottam, hanem felvételről, de az ő hangján mondta el a saját élményét ez a lelkipásztor. És a püspök elkezdett panaszkodni, hogy a lelkipásztorok nem úgy engedelmeskednek neki, mint ahogy elvárná. Nem néznek úgy fel rá, és nem tartják be az utasításait úgy, ahogy ő azt elvárja. És akkor azt mondta ez a lelkipásztor, hát én már elég idős voltam, nem kellett sokat kockáztassak, még hallott tőle már hasonlókat ez a püspök, felálltam. És azt mondtam, amekkora tekintélye van a püspök úr előtt Jézus Krisztusnak, akkora tekintélye van a püspök úrnak mi előttünk. És aztán leültem. Milyen jó, hogy elmondta. Ez így van. Lehet nem tudom hány csillag a vállapodon, de ha Isten téged nem vesz annyiba, amennyiben az emberek néznek, vagy amit a pénzen meg tudsz vásárolni, semmi hasznod neked abból. Egészen más az az Isten megbecsülése, és az a rang, amire Isten emel, mint az, amire emberek tudnak emelni. Lehet egyházi pozíciót viselsz, és egyszerűen Isten előtt nincsen meg az a tekintély. Nem jutottál odáig, mert nem szolgálod őt, mert nincs becsülete előtted a Krisztusnak. De akik őneki szolgálnak, azokat Isten felmagasztalja. Az emberek, ott van az egyházi előjáró, és az emberek azt látjuk, elkerülik azt az előjárót. És ott van egy kis csendes, alázatos valaki, ahhoz meg oda mennek az emberek. Attól kérnek tanácsot, azzal foglalkoznak, és maga az Úr Jézus is ilyen volt. Semmilyen egyházi hivatalt ő nem visel. Szamár háton, mint hogy énekeltük, úgy vonult be Jeruzsálembe, aki a legboldogabb volt, hogy jön Jézus, azok ilyen kisgyerekek voltak. És mégis Isten ezáltal gyermekek és csekszopók szája által dicsőítette meg az ő nevét. Ők ismerték ugyanis fel azt a tekintét, amit Isten ad, ezt nem akárki látja meg. Akik nem látják az Urat, azok a világi tekintélyek alatt roskadnak, vagy azokat választják maguknak. Olyan jó, mikor Isten népe azt tudja felismerni, amit Isten is meglátott, és amit Isten is adományozott. Az már egy tisztánlátás. Térjünk csak át a második szolgálat tételre, hogy szolgáljon. Az egyik ugye volt a diakónus, a másik szó is talán ismerős, bár biztos kevesebbek előtt, az a dúlosz. Van egy ilyen hajó, amivel keresztjének járják a világot és bizonyságot tesznek, nem tudom, megvan-e már. Annak idején, mikor hallottam róla, a világ legöregebb hajója volt. A dúlosz is azt jelenti, hogy szolga, csak egy kicsit eltérő rabszolga. Amíg a diakónus az felszolgál, addig a dúlosz az rabszolgál. A diakónus mondhatja azt, ma nagyon sokat dolgoztam, a lelkemet is kitettem a testvérekért, holnap szolgáljon más. A rabszolga nem tudja ezt mondani. A rabszolga nem mondhatja, ó, én már 10 éve dolgozok ennél az úrnál, megmondom neki, hogy a jövő héten pihenni megyek, elmegyek szabadságra. A rabszolgának nincsen szabadsága. A rabszolga az oda van szegezve az ő szolgálatához. És testvérek, önkéntes ez is, de az elején önkéntes. Az elején döntöm el, én pedig rabszolgálni akarom az urat. Annak idején, amikor a zsidók olyan anyagi helyzetbe kerültek, hogy egymásnak szolgáltak, a küldzengés esztendejében el kellett engedjék a zsidó rabszolgákat. Ha nem zsidó volt a rabszolga, élete végéig ott maradt, de ha zsidó volt, akkor a gazdájának el kellett engedje. Ez volt a törvény, hogy ne szolgáljanak egymásnak. De ha volt egy olyan ember, aki azt mondta, én jól érzem itt magam, ennél az úrnál. Én itt akarok maradni egész életemben. Odaállt az ajtófélfa mellé, és kiukasztották árral a fülét. Beleütöttek ide egy lukat. És azt mondta akkor, én egész életemben itt akarok maradni szolgálni. Ezzel lehetett ezt a küldzengés szabadságát ellentételezni, és akkor önként maradhatott rabszolga az az illető. Aki nagy akar lenni, a szolgáljon fel a többieknek. Aki első akar lenni, az rabszolgáljon. Az döntse el egyszer s mindenkorra, hogy én ennek az Úrnak és az Úr ezen ügyének rabszolgálni fogok, és nem állok ebből ki. Amikor egy család, egy házas pár azt mondja, szülessen még egy gyermekünk. Eldöntik. És belevágnak ebbe, és megszületik a gyermek. Az rabszolgaság. Azt nem lehet azt mondani, hát ez a gyerek már 10 éves, eddig költöttünk rá, tanítottuk, most már nevelje más. Nincs ilyen. Ha elvállaltam az elején, ha belevágtam a fejszémet az elején, akkor végig kell, hogy vigyem, mert egy önkéntes rabszolgaságot vállaltam. Akik Isten országában az első testvérek, azoknak ilyen rabszolga sors jut, így kell ő nekik ott rabszolgálni az Istennek a szolgálatában. És Dávid egy ilyen szolgája volt Istennek. Ott volt még a juhok mellett. Még nem volt nagy ember, hanem még kis ember volt. Mindenféle tekintetben. És az Úr nevében veszítette el azokat a nyájra leselkedő ragadozókat, amelyek rátörtek a bárányaira. Nem azt mondta Dávid, már serken a bajuszod, próbáld ki az erődet, el tudod űzni azt a medvét. Nem így, a saját ereje szerint mérlegel. Ment és az Úr nevében legyőzte a medvét is, meg az oroszlánt is. Amikor oda került kis, serdülő fiúként a csatamezőre, gúnyolták, és hát mit akarsz itt? Csak jöttél nézelődni, leskelődni. Hát fel se bírod emelni a páncél. És meglátta Góliátot. Akkor nem azt mondta, hogy hát valahol csak betalálok már neki azzal a parittyával, hanem azt mondta, ki ez a körülbetéletlen filiszteus, hogy merészeli szidalmazni az Isten és az ő seregét. Azt mondja, te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának a nevében megyek te ellenem. Szolgálta az urat, és szolgálta az Isten népét. Ki az, aki gyalázta az urat és az ő népét, az Izraelt, akit ő megszentelt? Teljes rabszolga sorsot vállal. Azt mondta, nem szolgálom a saját érdekemet, nem szolgálom a saját boldogulásomat, nem szolgálom a saját előmenetelemet, vagy meggazdagodásomat, vagy a hírnevemet, hanem szolgálom az én Istenemet. Teljes rabszolgája volt Isten népének. Testvérek, a világban a törtetők jutnak előre, de Isten népe között egészen más törvényszerűségek az érvényesek. Ma is ezek a törvényszerűségek érvényesek, ránk is ezek a törvényszerűségek érvényesek. És Isten azt akarja, hogy szolgáljunk neki, hogy jussunk előrébb. Dávid nem vágyott az erejét meghaladó csodadolgok után, nem fuvalkodott fel a szíve, szeme nem látott magasra, és nem járt nagy dolgok után. Óriási kísértése a mai hívő nemzedéknek, hogy ilyen nagy dolgokban gondolkodik. Én az ördög becsapásának tartom ezt. Pláne ilyen fiatal hívők vannak elragadtatva, hogy Isten micsoda ébredéseket jelentett ki koreai, meg mit tudom én milyen hívőknek, hogy Magyarországon hány ezren fognak ömleni az Úrhoz, és olyan ébredés lesz, de olyan, hogy olyat még nem látott a világ. És a jövőbe helyezik, az ilyen nagy csoda dolgokba helyezik az ő reménységüket. Testvérek, én azt tapasztaltam, hogy Isten nem mutat bele így a jövőbe. Legfeljebb utalást tesz rá, mint Pál apostol is segítette, és megmutatta neki, hogy majd a pogányok előtt, királyok előtt fogsz bizonyságot tenni, de hogy hogyan, hogy mikor, ezeket Isten nem kötötte Dávidnak az orrára. Nem vágyakozott csoda dolgok után. Nem merengett el azon, milyen nagy szolgálatot fogok én tenni az Istennek. Hanem egyszerűen, ami az ő következő lépése volt, arra tért rá, arra az útra, és azt a lépést tette meg. Azt mondja Isten igéje, lábam előtt mécses a te igét. Testvérek, azt jól jegyezzük meg, hogyha mi Isten útján messzire akarunk jutni, egészen a célig akarunk eljutni, akkor nekünk a következő lépésre kell figyelni. Nem erőnket meghaladó csoda dolgok után, nem valami nagy dolgok után, nem azt kell nekünk mondani, hogy én leszek Isten hatalmas szolgája, hanem azt kell mondani, én a hatalmas Isten szolgája leszek. És ha mutatja nekem a következő lépést, akkor én megteszem azt. Nem olyan könnyű, és nem olyan egyszerű ezeket a lépéseket megtenni. Azt hiszem, hogy az Úr Jézusnak volt egyszer egy olyan pillanat az életében, amikor ezt a következő lépést nagyon nehéz volt megtennie. Amikor arról volt szó, hogy Isten azt adta elé most böjtölj, akkor 40 napig is képes volt nem enni és nem inni. Amikor azt mondta, menj utána a bűnösöknek, evezz át a viharzó tengeren, vagy éppen járj rajta, most találkozz egy megszállottal, most gúnyolni fognak téged a farizeusok, most a fejedre teszik a szöges koronát, most átszegzik a kezedet. Ezeket a lépéseket az Úr Jézus vállalta, de volt egy olyan lépés, amely előtt még ő is megrendült. Amikor Isten azt mondta neki, most az következik, hogy el foglak hagyni. És ezt ő nem olyan könnyen tudta feldolgozni. Ez nem volt neki olyan könnyű lépés az Úr Jézus előtt. Ezt meg kellett, hogy tusakodja, úgy imádkozott ezelőtt a lépés előtt, hogy a vére folyt ki verejtékként. Talán mi még úgysem tusakodtunk, hogy csak önmagában izzadtunk volna imádság közben, de ő vért izzadt imádság közben. Ennyire megterhelő volt a számára, és jó az, hogyha Isten gyermeke, amikor Isten egy olyan lépés elé állítja őt, és itt nem arról van szó, hogy hány ezren fognak megtérni általam. Hagyjuk ezeket a csoda dolgokat. Hanem a következő lépés, amikor úgy vagyok vele, Uram, ezt nem tudom én megtenni. Ez nem megy én nekem. Olyan jó, mikor Isten gyermeke belebocsátkozik abba a tusakodásba, amit az Úr Jézus, és egyszerűen elfogadom utána. Uram, megharcoltam, és elfogadom, és átadom magamat, és én megteszem azt a lépést. Nem az érdekel, hogy én engem hogy tudsz felhasználni, hogy fognak a hívők emlegetni, milyen híres leszek majd, hogy milyen nagy szolgálatot végzek, Uram. Nem táplálok szellemi ambíciókat, hanem a következő lépés, megharcoltam, Uram, és én meglépem azt a következő lépést. Itt van már a szívemben az engedelmesség. Nem volt könnyű, de megtusakodtam, Uram. Olyan könnyű az, olyan csodálatos az, testvérek, amikor egy hívő ember így viselkedik. Lábam előtt mécses a te igéd. Testvérek, ezen a mi környékünkön, mondjuk 200 évvel ezelőtt lennénk, akkor nem úgy közlekednénk, mint ahogy most közlekedünk. Majd, hogy nem egyenes utak vezetnek egyik településtől a másikig, néha kell egy kicsit kanyarodni, de azért majdnem a legrövidebb út vezet egyik helyről a másikra. Mi általában, amikor Isten mond valamit, akkor összekötjük azt a pozíciót, ahol most vagyunk, meg azt, amit Isten kijelölt, húzunk egy egyenest, és akkor elindulunk. Isten azt mondja, ne azt tűzd ki, amit én a távoli jövőbe elhelyeztem, hanem a következő lépésed meg. Ezen a mi vidékünkön egy nagyon mocsaras, egy nagyon lápos vidék volt. És sokszor a történelem folyamán azért maradtak meg az itteni emberek, mert tudták, hogy hova lehet lépni és hova nem. Ha egy filmekben láttam még gyerekkoromban, emlékszem, hogy jöttek ám azok a labancok, vagy ki tudja milyenek, azok mentek egyenesen. Ott van a falujuk, fel kell őket égetni, ki kell őket írtani, vesztek bele mind a bocsánatba. A jó tapasztalt parasztok, meg halászemberek, azok kiigazodtak, tudták, hogy itt nem egyenesen kell menni, hanem most egy kicsit le kell kanyarodni a céltól. Másik irány kell venni, aztán megint visszakanyarodni. Testvérek, amikor én utazok valahova, és meg akarok érkezni a célhoz, haladni akarok több száz kilométert, akkor nekem néha a kocsimmal meg kell, hogy nem azért indultam el, hogy megálljak. Ha állni akarnék, maradtam volna inkább itthon. De az, hogy megérkezzek, néha meg kell állni. És ha tovább mennék a piros lámpán, összeütköznék. És Isten útjai ilyenek. Nem az erőnket meghaladó csoda dolgok után kell nekünk ácsingózni, nem az Isten hatalma szolgáiként kell feltűnnünk, hanem meg kell találni a következő lépést. Lábam előtt mécses a te igéd. A mécs az nem egy reflektor. A mécses pont arra való, hogy egy lépés távolságra világíts. Testvére, Isten garantálja azt, hogy aki a Szentírás alapján akar tájékozódni, egy lépést mindig látni fog maga előtt. Nem fogja látni a kiteljesedést, nem biztos, hogy látni fogja a célt, a boldog jövendőt. Még amit tudjuk, hogy elérünk is Isten kegyelméből, még arról is az van megírva, ember szíve soha meg nem gondolta. Tehát ott is csak homályos. De Isten garanciát vállalt arra, hogy egy lépés mindig megmutat, amit meg kell, hogy tegyél. Ez mindannyiunk életére igaz. A gyülekezet egészére is igaz. Isten mindig mutat egy lépést. Amikor Szlovák Tibor elbúcsúzott és elment Ausztráliába, akkor ott voltam, amikor elbúcsúzott a kerülettől. Senki más a gyülekezetben nem volt ott, mert ez Kondoroson volt az énekarok találkozóján, és akkor csak az én családom ment el. Nagyon hálás vagyok azért az alkalomért. Ott voltak az országos vezetőink is, csodálatosak voltak az énekek, és csodálatos volt az igehirdetés. És Szlovák Tibor búcsúzója megmaradt a szívemben örökre. Azt mondta, hogy bátorította őt egy áhítat, amit ő olvasott, angol nyelven olvassa, magyarul talán ez meg, nincs is meg, nem tudom ki írta, csak elmondta, hogy abban az áhítatban az volt, hogy te vágyakozol eljutni valamilyen célhoz, és a lelked vágyakozik, bárcsak elérnéd, de elérhetetlen az neked. És azt írta az áhítat, hagyd ezeket el, felejtsd el ezeket a dolgokat. És tedd meg a következő lépést mindig engedelmesen. Egyszer csak, amikor a munkából feltekintesz és körülnézel, azt látod, de hát ide szerettem volna eljutni. Hát ez volt az én szívemnek a vágya. Isten lépésről lépésre vezetett, és nem nagy ugrásokban. Testvérek, Isten így akar bennünket is. Nem kellenek nagy szellemi ambíciók, nem kell nagy vágyakozás azután, hogy a mi szolgálatunk kiteljesedjen. Hogy tudjátok, milyeneknek kell lennünk, testvérek? Hát olyanoknak, mint amit hoz itt a Zsoltárban Dávid, amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál. Mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lehet. Na, sok fejtörést okozott nekünk a feleségemmel ez az ige. Hát az elválasztás az egy nehéz folyamat azért. A gyerek olyankor még vágyakozna a tejcsi után, de már kapja a főzeléket, vagy a szilárdabb eledelt is, maguk csak úgy köpi ki a szájából, repül minden felé, de próbálkozni kell vele megetetni azt is. Nem szívesen teszi ezt. Az elválasztás az nem egy könnyű dolog. De aztán rájöttünk, hogy mit is jelent ez. Azt a gyermeket jelöli, amelyik már el van választva. Nem amelyik elválasztás alatt van, hanem amelyik gyereket már elválasztottak. Ha a kezembe veszem a kicsit, a legkisebbet, és az éhes, észre se veszi azt, hogy az anyja vette fel, vagy az apja vette fel, már tátok, nyitja a száját, fejét mozgatja, keresi a tejcsit. Mit foglalkozik azzal, hogy nekem nincs tejem? Nincs elválasztva. Az vágyakozik azután a tejcsi után. De amelyik el van választva, testvérek, már 2 éves, leül az anyja ölébe, az nem jut eszébe, hogy egyen, mert tudta, hogy ez a folyamat már megszakadt. Egyszer a Mózes életében volt egy ilyen elválasztás. Imádkozik azért, Uram, vigyél be engem az ígéret földjére. És azt mondja neki Isten, ne kérje a többet engem e dolog felől. Nem foglak meghallgatni, nem mész be az ígéret földjére. Isten elválasztottak ettől, azt mondja Isten, elég legyen neked. Az a kegyelem, amit én eddig adtam, az elég neked. Elválasztotta attól, és már nem táplált magában szellemi ambíciókat. Testvérek, mi talán úgy gondoljuk, hogy Isten majd nagy dolgokat fog rajtunk keresztül megcselekedni. Lehet, hogy azt teszi, lehet, hogy nem, ne foglalkozzunk ezzel. Legyünk ezektől elválasztva. Mint az elválasztott gyermek az anyja ölében, nyugodtan, nem vágyakozik csoda dolgok után, erejét meghaladó dolgok után, hanem ő már megnyugodott ott, mint az elválasztott gyermek az anyjánál. Jézus karjain megnyugszom, és várom a következő utasítást. Nem tátogok olyan szolgálatok után, nem tátogok ébredés után, ez Isten dolga, ezt én őrá bízok, hogy engem mire használ fel, az az ő fennhatósága alatt van. Az én dolgom az, hogy ha szemeivel tanácsol engem, akkor én megtegyem a következő lépést. Nem tudom, testvérek, Istennek mi a következő lépés az életetekben. Ne foglalkozzatok azzal, mi lesz 10 év vagy 20 év múlva, hogy milyen lehet majd ez álmodozás. Isten igéje eltilt minket az álmodozástól. Azt akarja Isten, hogy a következő lépést tegyük meg, és akkor el fogunk jutni oda, ahova el kell jussunk. Nagyon fontos az is, hogy ne csak a szellemi ambícióktól, ne csak ettől a felfokozott szolgálni akarástól legyek elválasztva, hanem el legyek választva világtól is. Hogyha ebből a szempontból nézzük, talán még szemléletesebb a kép, amelyet a Zsoltár használ. Mint a gyermek az ő anyjának ölébe, olyan bennem az én lelkem. Na, mi úgy vagyunk, testvérek, benne a világban, mint ahogy az anya ölében az elválasztott gyermek, hogy ott van közel az anyjához, de mégse tátog már a tej után, hanem el van már attól választva. Hát mi itt élünk ebben a világban. Amikor Péter, Jakab és János felmennek a megdicsőülés hegyére, ugye ott milyen csodálatos volt az a helyzet, és ott akartak maradni, de Isten visszaküldi őket, az Úr Jézus visszavezeti őket a világi életbe. Itt vagyunk. De nem a világ szerint élünk. nem a világnak az eledelét esszük. Nem eszünk abból az eledelből. Úgy, ahogy Dániel nem evett a királynak az eledeléből. Én abból nem eszek. Akkor is, hogyha ezért megölnek. El vagyok választva. Itt élek ebben a világban, ahogy kitesszük testvérek a lábunkat, rögtön találkozunk a zugolódásokkal, az anyagiaskodásokkal, a káromkodásokkal, és minket is próbálnak belefűzni, belevonni ebbe a kicsapongásnak, ugyanabba a posványába, hogy menjünk ővelük. De mi mondhatjuk, hogy el vagyunk már választva ettől a világtól. Mi már nem tátogunk a világnak a dolgai után. Egyszer Vacsmanni felszáll egy vonatra, és ott, vagy ő vagy a barátja volt, ez az ő könyvében olvastam, hogy kártyáztak ott a hitetlenek az utazást, ezzel töltötték az időt, és pénzre játszottak, és mondják ennek a hívő atyafinak, hogy gyere, társulj hozzám! Azt mondja, nem tehetem. Na miért nem? Nincs itt a kezem. Na mit beszélsz? Hát látjuk, hogy ott van mind a két kezed. Azt mondja, az a kezem, amelyik kártyázni tud, az már nincs itt. Van olyan, amely Jézus Krisztusnak szolgál, az itt van. Hallgassátok csak, mit üzen nektek Isten. Elkezdett bizonyságot tenni. Nem, el volt választva a világtól. Nem azzal volt összekötve, testvére. Bármitől akar minket Isten elválasztani. A családomtól, az életemtől. Lehet, hogy keserves lesz, míg azt mondom a szívemben, legyen Ura meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Ezt mi olyan könnyen elmondjuk. Kívülről tudja közöttünk, még talán a legkisebb gyerek is, aki beszélni tud. Legyen meg a te akaratod, mint a mennybe, úgy a földön. De ez olyan nehéz így megharcolni. Bármit mond Isten, tedd le azt a dolgot, vagy ragadd meg azt a dolgot. Mi készek legyünk mindig, hogy el legyünk választva, amitől Isten elválasztani akar. De egy dolgtól soha ne legyünk elválasztva, testvére. Ez pedig az Isten szeretete, amely van nekünk a Jézus Krisztus által. Jön majd, aki el akar minket ettől választani. Meg fog jelenni. Már meg is jelent, és meg fog jelenni még egyszer. És nem fog benneteket hagyni. És el akar titeket szakítani az Istennek a szerelmétől. De nem lehet. Senki nem szakíthatja el Isten gyermekeit az Isten szeretetétől. Ettől ne lehessen titeket elszakítani. Hanem a hamisítatlan lelki tej után kívánkozzatok, azután tátogjatok. Uram, ma még nem hallottam a te szavadat. Uram, még nem hallottam a te hangodat. Még az ige nem nyílt meg előttem. Uram, ma még nem voltam veled közösségben, de itt van a kísértő, és vár rám a világ. El akarok szakadni attól, Uram, de hozzád akarok csatlakozni. Soha semmi ne tudjon benneteket elszakítani a Jézus Krisztusnak a szeretetétől. Persze igaz a megállapítás, amit Jakab rögzít, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk latozik. Ezt tudjátok, testvérek, mit jelent, hogy irítségre kívánkozik a lélek? Ez azt jelenti, hogy a lélek az követeli a maga jussát. Ja, ez legyen csavarni, mert nagyon meleg van. A lélek követeli a maga jussát. Kérem az elismerést. Nagyon sokat dolgoztam, most már nekem kijár ez az elismerés, ez a dicséret, ez az oklevél. Követeli a maga kényelmét. Követeli azt, hogy megkapja azt, amiért úgy érzi, hogy megdolgozott. Ami úgy érzi, hogy jár neki. Ez az, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Testvérek, meg kell értetni a lelkünkkel, hogy ez nem jár neki. Meg kell mondjuk a lelkünknek, hogy hallgasson el. A Dávid ezt csinálja. Beszélget a lelkével. Lecsendesítém, és elnémítottam a lelkemet. Filmekben lehet látni, hogy amikor az áldozat sikolt, akkor hátulról ez történik, még levegőt se kap, jól lefogja a száját, az a gazfickó. Na, ami lelkünk, amely követeli a maga jussát, az a gazfickó. El kell némítani. Hallgass. csendesedj el. Ne kívánd azokat a dolgokat, hanem kövessed az Urat. Járjál az Istennek az útján. Meg kell értetni a lelkünkkel, testvérek, amit a lévitáknak is meg kellett, hogy értsenek. Isten mindig 12 törzsről beszél. Ugye az Ószövetség? 12 törzse. De ha megszámoljuk az összes törzset, eljutunk addig, hogy 13. Volt egy kapuktojás a törzsek között, ez volt a lévi törzse. Azt mondta Isten, hogy amikor bementetek az ígéret földjére, akkor mérjétek ki a földet, és mindenki kapjon örökséget, amihez ragaszkodjon. Azt nem lehet tőle elvenni. Nem mehet oda a másik törzs, és nem mondhatja azt, hogy mi most már itt lakunk. Azt védeni kell, és azon kell azoknak élniük. Az az ő örökségük. A Gád, a Manassé, a Ruben, mindegyiknek megvolt a maga helye, amit Isten kijelölt. Volt egy törzs, amely nem kapott földet. Azt mondta nekik Isten, én vagyok a ti örökséged. Ti engem kaptok. Hát érjétek be ennyivel. Amikor az első költözködést éltük át a feleségemmel, az első kis albérletből, Mónika még kis pólyás volt, költöztünk kifelé, igen, megviselt bennünket. Nem másért, mivel igazából nem nagyon tudtuk, hogy hova fogunk menni lakni. A következő lépést láttuk, egy kéthetes falumisszióba mentünk el, volt egy 100 000 forintos roncs Warburgunk, belepakoltuk minden cuccunkat, egy mosógépet hagytunk Sárospatakon, elindultunk a falu misszióba. Kipakoltunk, ott adtak egy kis szállást nekünk, ott laktunk 2 hétig. De mi lesz a 3. héten? Nem tudtuk, testvére. És amikor így gyötrődtünk, mert egyszer a sok pakolásban mindezek jártak a fejünkbe, hol fogunk lakni, hova fogunk menni, egyszer csak Isten így szólt hozzám. Én vagyok a te öröksége. Az egyiknek nagy lakás jutott, a másiknak szép autó jutott. Tudjátok, kedves gálházas pár, nektek én jutottam. Így lecsendesedtünk, én az erkélyen sírtam a feleségemben a szobába, összetalálkoztunk, te is sírsz, én is sírok. Elolvassuk azt a Zsoltárt, amiben ez van. Az Úr az én osztályos részem. Megértettük, hogy mi ez. És azt mondta, hogy köszönjük neked, Uram, hogy nekünk nem egy lakást adtál, hogy nekünk nem egy Mercedes adtál, hanem adtad nekünk önmagadat, ott a Golgota keresztjén. Áldott legyen érte a te neved, mert abban benne van minden, Uram, ami nekünk kell, és ez nekünk elégséges. Dávid sóvárgó lelkét lecsendesíti, és azt mondja, neked Isten jutott, Dávid. Ne vágyakozz te királyi korona után. Király kell legyél, majd Isten beültet téged a királyi székbe. Hanem szolgáld az Urat. Végedd a bárányokat, mert ez a dolgod. Jön a farkas, ne ácsingózzál a trón után, hanem fogd meg a szakállát és gyűrd le. Ne az járjon a fejedbe, ne üzletelj. Ha legyőzöm Góliátot, talán lehetek hadvezér. Ne foglalkozz a hadvezérséggel, hanem azt a körülmetéletlen, öld meg. Ez a következő lépés. Gyűjtsél kavicsokat! Testvérek, olyan csodálatos ennek az engedelmességével járni. Megértették ezt Istennek a szolgái is. Olyan szolgái, akik elérték azt, amikre mi esetleg vágyakozunk. Spurgeon könyvében olvastam nagyon tömör, nagyon határozott kijelentést. Megértettem belőle mindent. Egy nagyon rövid kérdés felele. Nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kívánj! Megértettem, testvére, nem kell nagy dolgokat kívánnom magadnak. És egy olyan ember tollából hiteles volt, aki a szolgálata végén megállt a 7000 főt befogadó tabernákulumba, ahol prédikált, és azt mondta, Uram, köszönöm, hogy az elmúlt, hát nem emlékszem, 20-25 évben egyetlen olyan alkalom sem volt, amikor itt prédikáltam, hogy legalább egy lélek ne tért volna meg. Így adott hálát Istennek. És ez az ember azt mondta, nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kíván. Mert ő nem arra ment, hogy ő világhírű evangélista legyen. A református teológián azt tanultuk, hogy Spurgeon, a baptista Spurgeon a prédikátorok fejedelme. Nem azt mondta Spurgeon fiatal igehirdető korában, én a prédikátorok fejedelme leszek, hanem megtette a következő lépést. Testvérek, én is az Urat szeretném szolgálni, és gondolkoztam már nagy dolgokon. Isten megtanított arra, hogy csendesítsem le az én lelkemet. Mit foglalkozok én hírnévvel vagy elismertséggel? Engem ezek abszolút hidegen hagynak. Egy csöppet sem érdekelnek. Hogy mennyi pénzt kapok a szolgálatért, mennyit nem, mit érdekel engem? Egy dolog érdekel. Nekem ma ide kell állnom és hirdetnem kell Isten igéjét. Nem Budapesten, nem Ausztráliában kell ezt tegyem, hanem Szeghalmon. Most jövök Körösladányból, négyen hallgattak, négy öreg mama. Meghallgattak. Mondtam, testvérek, akárhova hívtak volna, sehova nem mentem volna el. Mert nekem ide kellett jönni a testvérekhez, és ezt az üzenetet el kellett, hogy mondja. Hát így vagyok itt is. Nem foglalkoztat az, hogy kapok-e ezért elismerést, vagy nem. Nem mondom éppen, ez könnyű nekem megharcolni, vagy könnyű lesz mindig. De ez az én imádságom is, és akarom, testvérem, hogy a tied is legyen. Nem mondhatod azt, ó, én nem vágyok nagy dolgok után, inkább leülök. Nem, nincs ilyen. Neked meg kell tegyél egy lépést. Lépned kell, amit Isten igéje megvilágít, abba az irányba. De azt sem mondhatod, elkezdek most repülni, és leszállok majd ott, ahol Isten kijelölte nekem a repteret. Nem, lépéseket kell, hogy megtegyél előre. Nem kell foglalkozni semmivel, hogy ez kinek mibe kerül, hanem meg kell tenni ezt a lépést. Amikor Istennek alázatosan szolgálunk, akkor három irányba marad maradandó gyümölcs a mi szolgálatunknak. Ezt is jó, ha megjegyezzük. Az egyik Isten felé, Istennek gyümölcsözik a mi életünk. Alázatos és engedelmes szolgálatunk nyomán Isten ügye előrébb halad. Isten országa növekedik, és Istennek hasznos szolgái vagyunk, akik hasznot hajtottunk ő neki. A második, testvérek, hogy az embereknek is hasznos szolgálatot teszünk. Elmondjuk nekik azokat az igéket, és látjuk, hogy az életük gyökeresen megváltozik. Abba hagyják a régi életet, a veszekedéseket, az italozásokat, a drogozásokat, a káromkodásokat, a hazugságokat, a sikkasztásokat. És az életük megváltozik, és boldogok lesznek. Az embereknek is szolgálunk, amikor ezt a rabszolga munkát végezzük, Istentől legyőzve és Isten rabláncára fűzve. És a harmadik terület, ez a sorban az utolsó, végtére is, akárhogy is legyen, nekünk is ez a legjobb, ha az Úrnak szolgálunk. Jussunk akármilyen elismertségre, magaslatokra, testvérek, jaj annak az embernek, aki csak emberektől kapta meg ezt az elismerést, de Isten nem méltatja semmire. Teljesedjen ki akármennyire a szolgálatunk, megállunk majd kihúzott derékkal Isten előtt. Uram, a te nevedben profétáltunk, a te nevedben üztünk ördögöket, és a te nevedben gyógyítottunk betegeket. És az Úr Jézus azt mondja ránk nézve, nem ismerlek titeket. Mi hasznunk van abból? De hogyha alázattal szolgálunk, testvérek, végtére is a mi lelkünknek az a legjobb, a legmegnyugtatóbb, a legnagyobb boldogság. Hazamegyek és azt mondom, Uram, az emberek kinevették az ige hirdetésemet, elfordították a fejüket, amikor bizonyságot tettem, aldakoztam, az kellett nekik, ha vittem egy kiló cukrot, azt elfogadták, de fülük pottyát sem mozdították az igére, de köszönöm, hogy tudhatom azt, hogy én neked szolgáltam ma, és te megbecsülöd a te szolgádat. Köszönöm, Uram, hogy az én szívemben békesség van. Köszönöm, Uram, hogy megtettem azt, amit meg kellett tegyem, És hogy Jakab mondja, boldog lesz az ő cselekedetében, cselekedet követője lévén, annak az embernek a jutalma, az a békesség és az a boldogság elvégeztetett. Megtettem, amit meg kell tegyek. Hát Jézus nem lett volna nagyjá, ha engedelmeskedett volna kihívóinak, leszállt volna a keresztről és azt mondja, nézzétek, hogy valóban Isten fia vagyok. Mert azt mondták neki, ha leszállsz a keresztről, mutasd meg, akkor valóban Isten fia vagy. Mekkora hírnévre tett volna szert. De ő egyszerűen csak meghalt. Ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Testvérek, csendesítsük le a lelkünket. Semmi hasznunk nem fog abból származni, hogyha bármilyen területen hírnévre teszünk szert. De ha alázatosan, egyszerűen szolgáljuk az Urat, ott fogjuk magunkat találni a királyok sorában, mint Dávid. Amen. Amen.